Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet-szociológia. Harmadik előadás. A művész szerepének változása. A 2004 tavaszi fél évben elhangzott előadás felvétele.
Mert akkor a mai alkalommal a művészetről, tehát idáig a művészet fogalomnak a kialakulásáról is volt szó elsősorban, most magának a művésznek a fogalmáról és a művészetnek a változásairól lesz szó. Nyilvánvaló számos ponton kapcsolódik ahhoz, amiről idáig szó volt, tehát hogyha a művészet fogalma, vagy a művészet, általában a művészetnek nevezett tevékenységnek a megítélése, értelmezése változik, azzal együtt változik a ezen tevékenység üzőinek, művelőinek is a képe az, amilyen megbecsülésben részesülnek, vagy nem részesülnek, és már utaltam arra, hogy milyen szoros összefüggés van a művészet fogalom változása, és a művészeknek, tehát elsősorban az íróknak, képzőművészeknek, építészeknek, zenészeknek, a társadalmi státuszuknak és a társadalmi megbecsültségüknek a növelésére tett erőfeszítései között, és hogy két bozzanat között a közvetítő szerep egyrészt a művészet elmélet, tehát maga a művészetre, a művészeti tevékenységre való reflexió, de ennél jóval konkrétabb társadalmi folyamatok is zajlanak, amelyek elősegítik mind a művészetnek, mind pedig a művész fogalmának a kialakítását. Hogy a kezdeteknél, hogy induljunk ismét az antikvitásba, egy mesével fogom kezdeni, elég hosszú, de tulajdonképpen nagyon érdekes, ugye a Lukiánus kötet, a magyar Lukiánus kötet kiadás első kötetében rögtön az első az álom, vagy Lukiánus élete. Az egész mesét, az egész álmot nem olvasom fel, hogy azzal indít, hogy mikor végére ér iskolai éveinek, és már ott álltam az ifjúkor küszöbén, és apám azon tanakodott barátaival, mire tanítasson. És akkor fölmerül, hogy esetleg még tanuljon, vagy pedig amúgy is ügyes, ugyan miért ne lehetne szobrász. És van egy anyai nagybácsi, aki maga is szobrász, és azt javasolja, hogy adja be hozzá a gyereket Inosnak, szobrásznak. De sajnos elég hamar bekövetkezik a katasztrófa, mert ügyetlenül csak egy kőre is az eltörik, és ekkor a nagybácsi mérgében felkapta a kezeügyében heverő botot, és cseppet sem kíméletes buzdításul avval avatott be, a sírás lett első Inos ténykedése. Ugye elszökik, és végül is hazaszalad, és azután álmat lát. Na most az érdekes az álom, amelyik egy ilyen pályaválasztási tanácsadóba illő álom arra vonatkozóan, hogy milyen életviteli esélyek állnak előtte, ha szobrász lesz, illetve ha valamilyen más mesterséget választ. Maga az álomnak az ikonográfiája sem érdektelen. Gyakorlatilag a Herkules a válaszúton klasszikus toposzának egy variációja. Ezzel gondolom már találkoztak néhányan a másképp nem festményekben, de irodalomban is, hát az ifjú Herkules, aki a legenda szerint elérkezik egy keresztútra, ami egyben egy válaszút, és ekkor két hölgy szólítja meg, és mindegyik a maga útjára akarja csábítani, mondván, hogy ez az igazi pálya előtte, az egyik az erénynek mindegy a megszemélyesítője, a másik pedig a luxúriának, amit hol élvezetnek, hol bujaságnak, hol szoktak fordítani, és hát a Herkules hosszan gondolkodóba esik, de természetesen végül is az erény rögös útját választja, szó szerint egy rögös út, amely az erényhez vezet. Most ez a toposz, tehát a allegorikus nőalakok által megtestesített életviteli alternatívák az, ami megjelenik Lukiánus álmában. Történetem idáig, tehát már mint addig, amíg elmeséli az elpáholásának történetét, történetem idáig mosolyogtatóan gyerekes, de a folytatása, meg fogjátok hallani, férfiak, nem zajka mese, inkább nagyon is vájtfülű hallgatósághoz szól. Hogy Homérosszal fejezzem ki magam. Isteni álom látogatott meg Ambrosziás ében. Olyan értékletes álom, hogy a valóság sem lehetett volna életszerű. Szememben még sok-sok év után sem halványult el álombeli látogatóim képe, s hangjuk is tovább visszhangzik bennem. Annyira elevennek hatott a jelenés. Két asszony csimpaszkodott a kezemben, mindkettő teljes erejéből maga felé rángatott, s a nagy húzakodásban majd, hogy nem szétszakítottak, mert hol az egyik, hol a másik kerekedett felül, hol már-már véglegesen megkaparintott emez, hol megint amannak lettem a zsákmánya. Közben egymással is perlekedtek. Ő az enyém, semmi között hozzá, így az egyik. Mire a másik? Másére ugyan hiába tart az igényt. Az előbbi, tehát a hölgyek közül az előbbi, munkás külsejű férfias nő volt. Haja piszkos, keze teli bőrkeményedéssel, ruhája föltűrt, s mint a nagybátyámat, amikor követvésett, őt is kőpor borította. A másik ellenben nagyon szép volt, méltóság teljes megjelenésű, ruhája csinos. Végül az én ítéletemre bízták, melyik őjükhöz kívánok csatlakozni. Először a gondozatlan és férfias külsejű nő szólalt meg. Kedves gyermekem, én a szoborfarakás mestersége vagyok, amelyet tegnap kezdtél tanulni, ismerősöd és vérrokonod tehát, hiszen nagyatyád és anyai nagyapám nevét említette, kőfaragó volt, két nagybátyát szintén, s mindkettőt én tettem nagy hírűvé. Ha ettől a perszónától mutatott rá másikra, és a nála folyó üres szócsépléstől távol akarod magad tartani, ha követsz és hozzám szegődsz el, először is ehetsz majd, amennyi beléd fér. Erősek lesznek a vállaid, soha irigység nem környékez. Nem kell majd hazádat, rokonaidat hátrahagyva külföldre menned, aztán meg senki sem puszta szavaid miatt fog dicsérni. Ápolatlan testem és piszkos ruhám ne riasszon vissza. Így indult a nagy fejdiát, Zeus megmintázója, így a hírát megörökítő Polükleidosz, így az annyit dicsért Műron és az egekig magasztalt Praxiteles, akiket most istenként tisztelnek. Lennél egy közülük, vajon nem ünnepelne-e minden ember? Nem tennéd-e atyádat irigyelté, nem szereznél-e hírt, becsületet a hazádnak? Ennyi, sőt ennél is többet mondott a mesterség, s noha botlaszlózó nyelvvel lépte nyomon hibát követve el, de görcsös igyekezettel beszélt és próbált meggyőzni. Sajnos nem emlékszem mindenre, szavai javarészt már kihúltak emlékezetemből. Miután elhallgatott, a másik kezdett bele valahogy így. Én pedig gyermekem a műveltség vagyok. Régi bizalmas barátod, bár még korán sem ismertél ki egészen. Hogy milyen pompás javakra tehetnél szert, mint jövendőbeli kőfaragó, azt ő elmondta az imént. Nem leszel egyéb, csak iparos, a féle kétkezi munkás, aki egyedül testi erejétől remélheti a megélhetést. Átlagember leszel, silányul fizetett senkiházi, közönséges gondolatokkal és semmitmondó megjelenéssel, aki barátainak közömbös, ellenségei szemében nem tekintély, polgártársai számára sem példakép. Vagyis leszel egyszerű munkás, kisponta nagy tömegben, görnyedhetsz örökké a hatalmasok előtt, hajbókolhatsz a művelteknek, élhetsz, mint a nyúl, az erősebbek tehetetlen játékszereként. S ha netán Fejdiász vagy Polükleitosz válna belőled, és sok csodálatos dolgot alkotnál, akkor is legfeljebb a művészetedet dicsérni mindenki, de egyetlen épeszű néző sem áhítozna rá, hogy cserélhessen veled, mert légy bármekkora művész, mesterembernek, közönséges kézművesnek, kezed munkájából élő párjának tekintenének. Tehát ez a lényeg, és Lukiános rettenetesen pontosan fogalmaz, hogy akkor, amikor már igencsak elismerik az egyes művészeti alkotásoknak az értékét, éppen az antik Rómában, ahol Görögországból importálnak művészeti alkotásokat olyan módon, hogy gyakorlatilag vagy másolatokat rendelnek meg, vagy pedig megszabják azt, hogy melyik stílusban kérik a viszonylag nagy mennyiségben megrendelt szobrokat, tehát van egy nagyon is tudatos, reflektált viszony a művészethez, a művészet történeti, tehát a görög művészet történetéhez, annak kimagasló alkotásaihoz számon tartják, mi a nagy neveket, Fejdiászt, Műront, Praxiteleszt. Ez azonban a művészet megbecsülésére, tehát maguknak a műalkotásoknak a megbecsülésére vonatkozik, és semmiképp sem terjed ki magának az alkotónak, a művésznek a megbecsülésére. Tehát ezt rettenetesen pontosan rögzíti is Lukiánosz, hogy legfeljebb a művészetedet dicsérné mindenki, de te maradnál szerencsétlen párja, ami minden közönséges keze munkájából élő kézműves. Tehát ez a kiinduló pont, és ez a kiinduló pont nagyon jól tükröződik abban is, ahogyan, mint arról már szó volt, a hétszabad művészet fogalmában nem kerülnek bele a képzőművészet ágai egyfelől, másfelől abban is, hogy a műveltség Lukiánosznál, hát nem véletlen, hogy végső soron aktorként, tehát irodalmárként, filozofusként, mondjuk elsősorban irodalmárként ismerjük, a műveltség végül is győz az állóban, és egy megbecsültebb, társadalmilag elismert státuszt biztosít a számára. Hogy mit jelentett a műveltség ekkoron, ezt nagyon jól lehet látni. Például Ciceronál, aki azt mondja, hogy azért kell foglalkoznunk a görög a filozófusokkal, és hát gyakorlatilag a görög irodalommal, mert ez egyfelől társadalmi rangot, megbecsültséget kölcsönöz, másrészt megszabadít bennünket a kiskorú barbárságtól. Tehát a műveltség, a filozófia, az elmélkedés, az, ami függetlenül a politikai struktúrában elfoglalt helytől, függetlenül a vagyontól, a gazdagságtól társadalmi megbecsülést szerezhet képviselőjének. A művészeknek a kézműves státusza végig a középkor folyamán megőrződött, és ami különösen érdekes, az az, hogy hogyan is ítélték meg a művészeket, tehát a művészi tevékenységet végzőket a középkor folyamán. A korai középkorra vonatkozóan, amennyiben adatunk van, azt tudjuk, hogy vannak igen keresett művészek, viszonylag kevés a művész. Tehát az ötvöstől a szobrászon át a festőig, a képzőművészeket tekintve viszonylag kevés művész van, tehát ismerik őket, és komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megszerezhessék, alkalmazhassák őket. Ez különösen akkortól kezdve válik érdekessé és fontossá, amikor nagyjából a 12. században elindul egy sajátos versengés az újra épülő, kiépülő városok között, mondjuk a szélesebb régión belüli, illetve az egyes régiók közötti versengésben a kiválóságért, az elismertségért. Egy olyan fajta versenyről van szó, amelynek a tétje nem kevés, nem egyszerűen hírnévről, elismertségről van szó az egyes városok esetében, amely városok többnyire püspöki vagy érseki székhelyek, hanem anyagi javakról is, tehát bevételekről, a bevételi forrásoktól, és az egyik ilyen nagyon fontos bevételi forrás nyilvánvalóan a piacok, és tehát az interregionális piacoknak a kialakítása és vásároknak a megteremtése. A másik, amivel szintén sok ember vonzható a városba, és jelentős bevételt ígér, ez a különösen fontos és értékes erekjéknek a megszerzése és kiállítása, hiszen amennyiben rendkívül értékes erekjékre lehet szert tenni, vagy rendkívül értékes erekjékkel rendelkezik valamilyen püspöki székhely, akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb maga felé tudja téríteni a legfontosabb középkori, mondjuk így turista útnak a vonalát, ez pedig nem más, mint a Nagy Zarándok út, amely ugye Nagy Szent Jakab sírjához vezet Komposztellába, és áthalad egész Európán. Nem tudom, ha aki olvasta az Ékónak a Baudolinóját, ahol szó van arról, hogy milyen nagyon fontos, és milyen komoly tétje van annak, hogyha sikerül Köln számára megszerezni a három királyok erekéjét, és hogy a három királyok erekéje, ugye, amely tényleg ott van Kölnben, egészen pompázatos erekétartóval, az azt jelenti, hogy fölkerül a mintegy a mentális térképére az akkori Európának. Egy-egy ilyen különösen fontos erekével rendelkező város, ami persze együtt járhat azzal is, hogy egyes szerzetes rendek, vagy netalán káptalanok érdekeltek lesznek, nem csak az erekék hamisításában, hanem akár az erekék lopásában is. Ugye a leghíresebb ezek közül egy egészen korai erekjetartó, és hát az erekjetartó az már kokba készült, de magának Szent Fidesznek az erekjeit azt a szomszéd városból lopták, és ezzel Kong egy fontos pont lett a zarándokok útján. Most ami magát a művészetet, a művészeket illeti, itt most elsősorban a képzőművészetről beszélnék, mert ott lehet legjobban nyomon követni a változásoknak a jellegét és az ütemét. Kicsit hasonló az is, ami mondjuk a zenészeknél megfigyelhető. Tehát a képzőművészek, akiket mi ma képzőművészek nevezünk, azok kézművesek, a városi vagy a korai időszakban a szerzetes rendekhez kapcsolódnak, vagy maguk is szerzetesek, vagy a szerzeteseknél egy másik vagy harmadrendű rendi testvérek, és voltaképpen az egyes rendeknek, tehát szerzetes rendeknek a nemzetközi hálózata az, amelyik adja őket tovább. Amikor elkezdenek kibontakozni a városok, akkor hirtelen nagy hiány támad a művészekben, úgy építészekben, mint képzőművészekben, és egyre messzebbről és messzebbről, és egyre nagyobb erőfeszítést kell tennie az adott püspöknek, vagy fejedelemnek, hogy művészek megfelelő színvonalon működni tudó művészek kerüljenek városába, udvarába. Ez komoly erőfeszítés jelent, nem is mindig sikerül, nagyon gyakran építkezések állnak le azért, mert meghalt az előző építőmester, és nincsen, aki helyettesítse. Tehát a szerzetes rendeken túl, ugye a városokban kiképzett céhes mesterekkel kapcsolatban, és a probléma az, hogy igazában a mesterek, a céhekben kiképzett mesterek, azok a városhoz tartoznak. A város polgárai, a városok polgárai a városokban fizetnek adót, és voltaképpen a mozgásuk felett is a város rendelkezik. Tehát az a fajta szabad mászkálás egyik helyről a másikra, amit ugye az ember elképzelne, akkor lehetséges, ha maga a város, a városi magisztrátus erre engedélyt ad. Ugyanakkor éppen azért, mert ebben az értelemben a kínálat távolról sem közelíti meg a keresletet, egyre fontosabbá válik az, hogy valami új berendezkedést, egy új módszer találjanak arra, hogy hogyan lehet az egyes központokhoz kötni a művészeket. A művészeket gyakorlatilag a városokban, a céhekben képzik ki. Tehát a művész képzés az a céhekben, a városokban folyik. Ezzel szemben az udvarok, a különböző kisebb-nagyobb hercegi fejedelmi udvarok szeretnének minél több és minél híresebb művészt magukhoz csábítani, és valamilyen módon magukhoz kötni is. És ennek a megkötésnek a módja az rettenetesen érdekes, mégpedig úgy történik, hogy úgynevezett familiáris státuszba kerülnek a művészek, tehát az uralkodó, a fejedelem, a herceg mindegy kikölcsönzi először, vagy kikéri a városba, vagy egy szerzetes rendtől a mester, és azután megpróbálja a saját udvartartása, pontosabban a saját nagy háztartása részévé, a kiterjedt családja részévé tenni a művészt, és így módon az udvarban tartani, méghozzá úgy, hogy egy klasszikus hübéri formulával familiárissá a családja tagjává teszi, rendszerint kamarási státuszban, ami azt jelenti, hogy ugye megtörténik a szolgálati eskü letétele, ahol kölcsönös szolgálatot és kölcsönös hűséget fogad egymásnak úr, fejedelem és művész. Ez az új státusz, ez bizonyos fokig előnyökkel és hátrányokkal is jár a művészek számára. Komoly előnye az, hogy ugye kiszabadulnak a céhes keretek közül, ami azt jelenti, hogy például a céhek, vagy a mert adót kell fizetni. A cégek rettenetesen, részletesen szabályozzák magának a mesterség űzésének a módját, hiszen arról van szó, hogy egy város és egy városnak a környéke az bizonyos számú mesterember tud eltartani, méghozzá akkor és csak úgy, hogyha a kereslet és kínálat arányát nagyon is gondosan egyensúlyban tartják. Ezt az egyensúlyt úgy tudják megteremteni, hogy egyrészt csak az adott területen csak azok dolgozhatnak, akik a városban mesterek, tehát a cég tagjai. Tehát ebben az értelemben a külső konkurenciát elő kell első lépésben kivárni. A második lépésben, ami nem kevésbé fontos, a városon vagy az adott régión belül is korlátozni kell a konkurenciát, tehát biztosítani azt, hogy a megtermelt mennyiség az nevezessen az áraknak a csökkenéséhez, biztosítani azt, hogy nagyjából azonos díjszabás érvényesüljön minden mesternél, és hogy a megtermelt jövedelem és a befektetett munkának a mennyisége folytonosan egyensúlyban legyen, tehát azt jelenti, hogy meg kell szabni azt, hogy egy mester hány inast foglalkoztathat, azt, hogy milyen anyagokkal dolgozhat, és azt is természetesen, hogy attól függően, hogy mondjuk egy festményen hány kép van, és hány alak van, hány figura, attól függően rögzíteni kell például a díjszabást. Ez az egyik, de ez egy nagyon sokáig, tehát ez a 18. századig igazából fennmarad az, hogy amikor megpróbálják megszabni már céljektől függetlenül is a például festményekkel kapcsolatban az árat, akkor a legfontosabb szempont, hogy hány alak, hány emberi alak látható rajta. Tehát rögzíteni kell ezt ebben az értelemben az árakat is, sőt az anyagok használatát is rögzíti, hiszen nem is érdektelen, mert éppen a festők használnak két igen drága anyagot, az egyik az ultramarin, amit a lápislázuliban nyernek, a másik pedig az arany. Úgyhogy vagy úgy van, hogy a megrendelő maga hozza ezeket az anyagokat, mert különösen drágák, vagy pedig pontosan rögzíteni kell magában a szerződésben, ami a megrendelést képviseli, hogy milyen mennyiségben, mennyi aranyat és mennyi ultramarint fog felhasználni a festő. Na most ezek a látszólag különös részletek igen fontosak, tehát például a középkori táblaképfestészet ikonográfiája szempontjából is, hiszen nyilvánvaló, hogy a leginkább kitüntetett pontjai a képnek, például Máriának a köpenye, avagy a szenteknek a glóriái azok, ahol az aranyjal és az ultramarinnal találkozni fogunk, tehát ezek a különösen drága anyagok voltak éppen jelentésfordozók, tehát is nem pusztán az anyagi értékükkel tüntetnek, hanem az anyagi érték mint egy hordozója lesz a különleges szellemi értéknek is. A familiáris státusznak, tehát előnye egyrészt a kötöttséget, tehát a céges jellegű megszorítás, szabályozástól való mentesség, az adómentesség. Ugyanakkor komoly hátránya is van, tehát még a céges mester mégiscsak egy szabad polgár, aki a városban meghatározott polgári politikai jogokkal is rendelkezik. A familiáris státuszú udvari művész voltaképpen ki van szolgáltatva az udvarban zajló legkülönbözőbb politikai, személyes konfliktusoknak, intrikáknak, és általában az uralkodó kegyének. Tehát nem véletlen az, hogy amikor kezd elterjedni ez a forma, hogy a művészek mindinkább törekszenek arra egy időszakban, hogy bekerüljenek a fejedelmi udvarokba, és ezt ki is próbálják, akkor az egyik jelentős tapasztalat például a rágalom allegóriáknak a megszabadulása maguknak a festészeti témák között. Na most miért érdekes és miért fontos az udvarokhoz való viszony? A legfontosabb az, hogy nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a modern művész fogalom, tehát az az elképzelés, ahogy a művész egy öntörvényű, autonóm alkotó, arról sokáig úgy gondolták, hogy ez a polgári kultúrának, tehát az újkori polgári kultúrának a terméke és eredménye az, hogy a művészetről, mint magasabb rendű szellemi tevékenységről és képességről beszélünk, hogy a műveknek különösen értékes státuszt és méltóságot tulajdonítunk, hogy nem kézműves termékként, hanem mint szellemi alkotásokat becsüljük a műalkotásokat. Azt gondolták, hogy mondjuk még Jakub Burckhardt is a 19. századi a második felében, hogy ez a polgári kultúrának egy különös vívmánya. És a figyelem igazán az udvari kultúrára és az udvari kultúrán belül a művészetnek a szerepére az 1970-es években fordult elsősorban. Közvetlen előzménye ennek az volt, hogy az Európában a művészettörténészek is, meg általában a művelődés történészek újra felfedezték maguknak Norbert Eliasnak a Civilizáció folyamata című könyvét, amit ugyan először 1936-ban jelent meg, de nagyon kevesen olvasták. Amikor a 60-as évek végén és majd 71-ben újra kiadják, akkor viszont hihetetlen népszerű lett egész Európában, majd az angol száz világban is. És Elias pontosan az udvari társadalomnak a sajátosságáról ír, arról a jellegzetes társadalom formáról, amely mondjuk a 12.-13. századtól a 18. század elejéig, közepéig éli virágkorát Európában, amely létrehoz egy olyan társadalmasulási formát, amely társadalomnak a egész életvitelének a középpontjában a szabadidőnek, a fogyasztásnak, a kultúrájának a megteremtése áll. Tehát, mikor fogyasztói kultúráról, meg fogyasztói társadalomról beszélnek a 20. század második felére nézve, akkor nagyon gyakran elfelejtődik az, hogy éppen az udvari társadalom, az egy olyan társadalom volt az európai közép és korai időszakban, aminek voltak éppen egy szervező elve a fogyasztásnak, a fogyasztás megszervezésének, társadalmi feldolgozásának, átdolgozásának, stilizálásának és az egyes szereplők, egyének, illetve csoportok közötti társadalmi különbségek megjelenítésének a médiumává tétele volt a legfontosabb tevékenysége. De az udvarok nagyjából úgy szerveződnek, hogy különösen azután majd az abszolút uralkodók udvarai, hogy az uralkodó érdekelt lesz abban, hogy minél több potenciális riválisát, illetve minél több olyan gazdag, vagy nagyon nagy politikai befolyással rendelkező nemest és arisztokratát, aki fenyegetheti bármilyen módon az uralmát, az uralmának a kizárólagosságát, folytonosan ellenőrzése alatt tartson. Ennek az ellenőrzésnek a legjobb eszköze az, hogyha maga köré gyűjtik őket. Aki volt Versailles-ban, az látta, hogy elképesztő, szóval, mint több kaszárnya, akkor a Versailles-i palota, nyilvánvaló, hogy nem 14. Lajos akarta berohangálni ezt a rengeteg terbet, akárcsak hétről hétre, hanem nagyjából a Versailles kastély többé-kevésbé tele volt, mert szinte az egész francia nemesség, ha nem is állandóan, de igen rendszeresen jelen kellett, hogy legyen. Saint-Simon herceg emlékirataiból tudjuk, hogy milyen, hát hogy is mondjam, csípős megjegyzéseket tesz a 14. Lajos, amint az az érzés, hogy Saint-Simon nem elég gyakran, a herceg nem elég gyakran, nem elég rendszeresen van jelen az udvarban. Na most akkor, amikor ennyi embert összesűrítenek viszonylag kis helyre, akkor a társadalmi érintkezésnek és az idő eltöltésének egy egészen sajátos kultúráját kell kialakítani, hogy pontosan azért biztosítsák azt, hogy valamit tegyenek egyrészt, másrészt pedig azt, hogy az egyének közötti feszültségek azok ne folytonos agresszióban törjenek ki. Most ebben az udvari kultúrában egy nagyon bonyolult hálózatba kerülnek bele a művészek, hogy most ez a familiáris státusz, hogy ez a kamarási státusz voltak éppen mit jelentett, azt hát egy olyan közvetett jelekből azért lehet látni. Talán ismerik többen a Klaus Wintermannek a művét, a Mózes kutyát, amikor meg a magyar Huizinga kiadás, tehát a középkor alkonya, a Huizinga középkor alkonyának a címlapján ott van a Dijoni Mózes kutya, egy egészen gyönyörű, kiváló alkotás, most Klaus Luther, a szobrász és építész, tehát ő a burgundi udvarban, a herceg meg a építésze, a család is kápolnának, és temetkező helynek a isatervezője, építője, azon kívül egészen kiváló szobrász és nagyon jelentős szobrok alkotója. Most akkor, amikor a burgund herceg utazik, akkor természetesen az egész udvartartás vele utazik, és ugye a legnagyobb, az egyik probléma, amit meg kell oldani, az, hogy amikor valahol megszállnak éjszakára, akkor ugye, hogy mindenkinek legyen ágy, hogy aludjon. Azt talán tudják, hogy a önálló külön ágyban alvás az egy viszonylag késői fejlemény, de mindesetre rendet kellett tartani, mert azért minden ebben az időszakban, és főleg ebben az udvari társadalomban a legapróbb mozzanatai is az életnek mindig is a társadalmi pozíció, elismertség és rang kifejezésére és megjelenítésére hivatottak. Tehát az sem mindegy, hogy ki kivel fekszik egy ágyba valahol útközben, ahol éppen megszállnak, mert az voltak éppen ismét csak a társadalmi rangját fejezi ki. Klaus Luther, tehát a herceg udvari építészét és szobrászát a szakáccsal fektetik egy ágyba, ami nagyjából jelzi is, hogy a szakács művészet, illetve az építő és szobrász művészet nagyjából egy szinten áll. De ugyanakkor nagyon fontos, nagyon érdekes változások mennek végbe magának a művészeti tevékenységnek a felfogásában, pusztán azáltal, hogy ezt a tevékenységet az udvarban, a herceg, a fejedelem közvetlen közelében, mint ez vele személyes kapcsolatban végzik el. Egyrészt a maga a művész az uralmi reprezentációhoz kapcsolódó tevékenységet lát el. Most az uralmi reprezentáció az egy ilyen sajátos öngerjesztő folyamat lett, egy olyan öngerjesztő folyamat, amely ugye akkor lehet rangot, vagyont reprezentálni, politikai befolyás, politikai hatalmat megjeleníteni, hogy ez mindig csak relatív lehet. Tehát ki kell alakítani ennek a tevékenységnek, tehát a hatalom, a vagyon és a befolyás és a rang megjelenítésének egy sajátos nyelvét. Vagyis az uralkodói virtusnak, az uralkodói, a fejedelmi erényeknek azt a jelkészletét, amellyel ezt a fajta folyamatos, nyilvános prezentációját és reprezentációját a hatalomnak meg lehet valósítani, és ennek a jelkészletnek az eleme például az, hogy a fejedelem bőkezű, a fejedelem nem csak a szegényekkel szemben bőkezű, hanem a művészekkel is szemben bőkezű, hogy a fejedelem látványos, a hírnevét öregítő és megörökítő épületeket emel, és így tovább. Amikor kialakul egy ilyen nyelv, tehát ilyen mondjuk tulajdonképpen nyelv, tehát egy sajátos jelrendszer, amely jelrendszer ezt a reprezentatív legitimációt végsősorban megvalósítani hivatott, tehát arra hivatott, hogy folyamatosan jelölje és megjelenítse a fejedelem hatalmát, akkor mint minden nyelvi rendszerben, minden jelrendszerben itt is csak a különbség az, ami jelentést hordoz. Tehát ugye mindig a különbözés az, ami egyáltalán jelentéshordozó lehet. Ennek következtében az, hogy mi az a gesztus, mi az a viselkedésmód, mi az a művészetpártoló tevékenység, ami képes az ilyen jellegű igényeknek a megjelenítésére, az a legszorosabb összefüggésben van azzal, hogy a régión belül, illetve az egyes régió közötti versenyben azok, akikkel hatalmi, politikai, vagy egyszerűen csak konfliktusban áll, vagy egyszerűen csak versenyben áll a fejedelem, azok milyen jeleket használnak. Abban a pillanatban, hogy valamilyen jelben az értelemben elveszti megkülönböztető funkcióját, akkor mindig feljebb felsorfolni, licitálni kell, még nagyobbat kell mondani, még nagyobbat kell építeni, még különlegesebbet, még drágábbat, még bőkezűbbnek lenni, még látványosabban képviselni, megjeleníteni a fejedelmi hatalmat. Ennek a versengésnek az eredménye az, hogy egy-egy régión belül, majd a régiók között kialakul egy bizonyos igényszint, amelyet aztán állandóan fokoznak, és mindig ahhoz képest határozzák meg az alkalmazandó jeleket. Talán a legvilágosabb példa erre a 12. század második felében megfigyelhető gótikus katedrális építés Île-de-France-ba, tehát Franciaországnak a központi területén, ahol hát szinte minden évtizedben egy-két katedrális épül viszonylag szűk területen, számunkra már mindenképpen szűknek tűnő területen, és lesz lehet látni, hogy 5 évenként a újabb és újabb óriási katedrálisok épülnek, még nagyobb. A következő mindig még nagyobb és még magasabb, egészen addig, míg elérünk aztán Bové katedrálisához, amit már nem tudnak megépíteni, mert olyan nagyra, olyan magasra próbálják építeni, megépítik a kereszthajót, és ahányszor megkísérlik azt, hogy akkor most már jöhet a hozház, és akkor folyamatosan beszakad, de maga a kereszthajó is ilyen elképesztő, szóval ilyen méretű, a mai napig érdemes megnézni, tehát soha nem jutottak el odáig, hogy a hozházat is ehhez megépítsék. Tehát valamilyen értelemben egy sajátos fajta licitálás, amely licitálás mindig az adott hatalmi pozíció nyilvános megjelenítésének az eszköze. És ebbe az eszközrendszerbe illeszkedik bele a művész is, tehát ezért van az, hogy ez az eszközrendszer, ez lehetősen differenciált, tehát épületeket is jelent, látványos mulatságokat, szórakozásokat, felvonulásokat, parádékat, de képzőművészeti alkotásokat is. Tehát az udvarba a dolgozó művésznek egészen másfajta követelményeknek kell megfelelnie, mint a kézművesnek. A kézművesnél azt becsülték, hogy igazán érti a mesterségét, a művésznél természetesen érvedie kell a megkísérségét, de sokkal fontosabb lesz a sokoldalúsága, hiszen az uralkodó nem fog minden lehetséges reprezentációs feladatra külön embert alkalmazni. Kritérium a sokoldalúság, tehát építészethez is értsen, lehetőleg szobrászathoz is értsen, nagyon jó, ha zenélni is tud. Általában úgy is van, hogy amikor alkalmaznak udvari építést vagy udvari festőt, az rendszerint az a feladata is, hogy a különböző ünnepségekre, felvonulásokra modelleket és terveket is készítsen. Ez az egyik. Tehát ebben az értelemben sokoldalúság, már idéztem múltkor Leonardo esetét, aki jelentkezik a milánói udvarba, ugye udvari művésznek, és akkor felsorolja, hogy mi mindenhez ért. Tehát nem csak kiválóan ért a hadigépezetekhez, az erődítményépítéshez, a szobrászathoz, festészethez, és kiválóan játszik a lanton. Tehát ezek azok a kétségek, amelyeket fel tud ajánlani akkor, amikor udvari szolgálatba kíván állni. Na, ami nagyon érdekes az, hogy mit tesznek ilyenkor a városok. Ugye a városok, akik végső soron képzik a művészeket, és azt veszik észre, hogy a művészeket elcsábítják az udvarokba. Nagyon érdekes játék és feszültség alakul ki, a városok egyrészt megpróbálják visszacsábítani a művészeket. Tehát ha kialakul egy bizonyos fajta szolgáltatás, amit a művész elvárhat a fejedelmi udvarba, teszem azt, hogy olyan a szerződése, hogy évi egy rend ruhát kap, ha különösen megbecsült, akkor még talán lovat is, de mindenképpen kap egy évi egyrend ruhát, és jogosult az udvari orvos és patikárius szolgáltatásait igénybe venni, ez az egyik. Másrészt, ami nagyon fontos az udvari viszonyban, az udvari művész státuszát illetően, az, hogy hát ez nem egy gazdasági tranzakció, ez nem egy gazdasági jellegű szerződést, amit a fejedelem és a művész kötött, hanem egy kölcsönös hűség és megbecsülést képviselő szerződés, hiszen családtaggá fogadták. Ez azt jelenti, hogy az a magától értetődő árszabás és munkateljesítmény, ami megvan a mondjuk a céhes mester és a megrendelője között, ez itt nem érvényesül, hanem egy saját stilizáláson megy keresztül az egész viszony. Egyrészt rendszerint a familiáris, a kamarás, tehát a művész kap valami nem túl jelentős évi jövedelmet. Ezen kívül nagyon gyakran ajándékokat a fejedelemtől, és hát természetesen megbízásokat is. Na most az érdekes az az, hogy egy olyan ideológiai keretbe, vagy mondjuk úgy értelmezési keretbe ágyazódik az egész tevékenység, azt lehet mondani, hogy szó nincs gazdasági tranzakcióról, minden arra irányul, hogy ennek a viszonynak a gazdasági jellegét, a csere viszony jellegét, mondjuk gazdasági csere viszony jellegét leplezik, és az történik, hogy akkor, amikor a művész elkészít egy műalkotást, akkor mint egy a saját művészi erényét, a maga virtusát, ugye virtusát gyakorolja, tehát a magát, a művészi tehetséget, a maga képességét gyakorolja a művészi erénynek a megnyilvánulása, és mint egy tárgyasulása a műalkotás, amely alkotást azután ajándékként felajánlja, ugye Hügér urának, a háztartás fejének, a fejedelemnek. A fejedelemnek szintén gyakorolnia kell a maga fejedelmi uralkodói erényeit, ezek közül is elsősorban a bőkezűség erényét. De rettenetesen fontos mindkét fél számára, hogy egyszerre nyilvánvaló, hogy egy gazdasági tranzakcióról van szó, és ugyanakkor minden eszközzel jelezik azt, hogy ez voltak éppen az erényeknek a gyakorlása, megnyilvánulása és cseréje. Vagyis a lényeg az, hogy meg kell teremteni azt a látszatot, hogy az udvari művész nem bérmunkát végez, hanem erényét gyakorolja, amely mindegy az Isten adta, vagy tehetségéből, vagy a természetből fakadó tevékenység tehetségéből fakad, és hogy ennek a tehetségnek a gyakorlása, ez egy sajátos erény, ezt erre válaszol a fejedelmi bőkezűség erénye, és akkor nem egyszer megfizeti annak az árát, hanem ellenajándékkal viszonozza. Ez az viszontajándék, ez hát illik, megint a bőkezűség erényének gyakorlásához hozzátartozik, hogy értékében legalábbis megfeleljen annak az értéknek, amit a művész felajánlott, de minden mégiscsak fejedelemről van szó, és a bőkezésű erényéről ezt akár tud is szárnyalhatja, és nem közvetlenül pénzben, hanem például, ami nagyon kedvelt fogás, hogy egy aranyláncot kap a művész egy medállal, a medállon esetleg rajta van az uralkodó képe is, tehát maga az ellenajándék, vagy a viszontajándék is ennek a sajátos viszonynak a különleges és kitüntetett és pénzben nem is mérhető jellegét fogja mindenképpen hangsúlyozni. Na most ez azt is jelenti, hogy ugye mindenki a maga erényét gyakorolja, és ezzel a maga becsületét, maga társadalmi rangját megjeleníti és követeli meg a környezetétől. És miután Isten adta tehetséggyakorlása, vagy természettől való tehetséggyakorlása művészeti tevékenység, egészen nyilvánvaló, hogy ez nem is nem megfizethető, ezért nem jár egy bér, hanem ezért honorárium jár. Tehát a honornak, a becsületnek az elismerése pénzben igazából nem kifejezhető értékről van szó. Na most ez a fajta folytonos egymással licitálás, ez egy nagyon érdekes összefüggést eredményez végső soron, hogy az udvarhoz kapcsolódó tevékenység az mindegy kiemelkedik a kézműves fizikai kézi munka köréből, és egy magasabb rendű szellemi tevékenységé válik. Miután egy ilyen nagyon sajátos viszonyban történik a díjazása, szinte megmondhatatlan az, hogy ennek a magasrendű szellemi tevékenységnek voltak éppen mi az értéke, és a művészek is érdekeltek lesznek abban, hogy ezt az egész dolgot amennyire lehet ködösítsék. Tehát például már a 15. század közepén Sigismondo Malatesta kér Giovanni di Medici-től egy festőt, mert ki akarja festetni a palota kápolnáját. És ez a levél, ez mintegy jelzi az, hogy milyen ajánlattal él egy fejedelem akkor, vagy egy adott esetben egy herceg, akkor, amikor egy udvari pozíciót ajánl fel egy művésznek. Írja meg nekem, mennyi pénzt akar majd a festő, hogy megegyezhessen vele. Ugyanis az a szándékom, ha ez önnek is tetszik, hogy szabad évi járandóságot adjak neki, akkorát, amekkorát kíván. Azt is megígérem, hogy jól fogok vele bánni, hogy élete végéig itt kívánjon maradni. Tudja meg azt is, hogy megszabott összeggel fogok gondoskodni róla, melyet akkor is pontosan kifizetnek neki, ha éppen saját kedvére dolgozik. Itt bejön egy nagyon érdekes új mozzanat. A saját kedvére dolgozik. Ez a korábbi városi kontextusban egyszerűen értelmetlen és elképzelhetetlen, hogy valaki, hogy is mondjam, piaci termékeket állít elő a saját kedvérések, mintha nem is kívánná. Nem megrendelésre dolgozik, hanem egyszer saját kedvér, tehát mintegy a saját természetének a megnyilvánulásává válik a művészeti tevékenység. Ez ennek a bizonyos erényfogalomnak a kifejeződése, és a következő lépés az lesz, amikor a művészek már egyáltalán nem mondják meg, hogy voltak éppen mennyit szeretnének kapni ellenértékként a műveikért, mert így arra kényszerítik a megrendelőt, hogy bizonyítsa, méltó-e az uralkodói pozícióra, képes az uralkodói erőnyek gyakorlására, és hogy egyre nagyobb és nagyobb árat adjanak ugyanazok a típusú tárgyakért. Na most a városok mit tesznek ebben az esetben? A városok megpróbálják először is visszacsalogatni a művészeiket, például úgy, hogy arra kényszerülnek, hogy azt a fajta, az olyan típusú igényeket, amelyekhez hozzászoktak a művészek az udvarba, megpróbálják ők maguk is kielégíteni. Az egyik leghíresebb példa erre Giotto-nak az esete. Giotto, ugye aki firenzei polgár, akit elcsábítanak udvari művésznek Nápolyba, ott még nem lovaggá is ütik, majd onnan elcsábítja a pápa, majd a pápától visszacsábítja Firenze városa, és Firenze városa már olyan kiváltságokat kell, hogy biztosítson Giottónak, amely kiváltságok számára hát kifizetődővé teszik azt, hogy ismét a firenzei polgárként éljen és dolgozzon. Tehát ami kinevezik rögtön a kinevezik a domoperának, tehát a domépítőműveknek a vezetőjévé, rendkívül magas jövedelmet biztosítanak számára, és számtalan további, elsősorban gazdasági jellegű kedvezményt ugyancsak a rendelkezésére bocsátanak. Egy nem kevésbé érdekes és fontos mozzanat az, hogy a udvari művésznek nem csak abban a tekintetben kell sokoldalnak lennie, hogy több művészeti ághoz kell értenie, hanem magát a műalkotásokat is, majd később a művészeket is bevonják voltak éppen a diplomáciai csereviszonyokba. Tehát a egyes hercegek fejedelmek közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartásnak az egyik formája lesz a műalkotások kölcsönös ajándékozása, a másik magának a művészeknek a kikölcsönzése, amely művészek azután gyakorlatilag hát a diplomáciaitól a képszolgálatig számtalan sajátos tevékenységet, sajátos feladatot látnak el az őket küldő fejedelem számára. Még mondjuk egy igazán rangos festő, aki ebben az értelemben a festészeti tevékenységét diplomáciai szolgálattal kombinálta volt, például Rubens, akár a Mantovai udvarban, majd a Madridi udvarban, aki hát nyíltan és vállaltan diplomáciai tevékenységet is folytat, azon kívül, hogy udvari festő. Külön érdekes például az, hogy Firenze városa az milyen jól tudta, elsősorban Cosimo de Medici, tehát a Lorenzo Medici-nek a papája, milyen jól tudta kiaknázni a művészeit, tehát gyakorlatilag Cosimo de Medici rettenetesen tudatos diplomáciai offenzíva részeként adja-veszi, kölcsönzi ki, majd veszi vissza a művészeit. Mindig minden, aki művészet történetével, mondjuk reneszánsz művészet történetével foglalkozik, az úgy érdekel, voltak éppen magyarázatra szorultról tényként regisztrálhatja azt, hogy miért pont a firenzei művészet volt az. Tehát a firenzei toszkán művészet, ami meghatározta azt, hogy melyek lesznek a reneszánsz stílusnak a legfontosabb jegyei egyfelől, másfelől, hogy mi magyarázza azt, hogy egy hihetetlen gyorsasággal éppen a toszkán, vagyis firenzei központú stílus terjedt el, és ez olyan mértékben, hogy például a szokásos terjedési, mégis csak úgy néz ki, a szokásos terjedési mechanizmus, hogy valamilyen központból elindulva szép fokozatosan egyre nagyobb területre sugárzik ki bármilyen divatnak, bármilyen újításnak, bármilyen kulturális változásnak a hatása és átvétele, és éppen a firenzei reneszánsz esetében látjuk azt az esetet, hogy mondjuk Budán és Visegrádon előbb van hatása és jelenléte a firenzei toszkán eredetű reneszánsz építészetnek, szobrászatnak, mint a közbenső területeken, tehát gyakorlatilag Ausztriában, Tirolban, és ez pontosan a Cosimo Medicinek a diplomáciai tevékenység, és a Cosimo Medici és Mátyás király közötti diplomáciai viszonynak a következményeként jött létre. Azt lehet mondani, hogy igazából az udvarban jön létre az a művészetfogalom, amit mi az autonóm művészet fogalmával kapcsolunk össze, tehát a művészeti alkotásnak egy olyan képzete, ahol nem egy meghatározott összefüggésben érvényes, hanem általános, ne talán egyetemes értékkel, mondandóval bíró szellemi tevékenységnek az eredménye és gazdasági értékben nehezen azonosítható vagy meghatározható művek születnek. Hogy mennyire ment ez a játék az anyagi értékkel, tehát hogy hogyan lehet a művészt kiváltságosnak az adott struktúrában, nem mondjuk így politikai és gazdasági struktúrában nem illeszkedőnek feltüntetni, ennek is eszközévé vált az akadémia, amiről már volt szó, tehát az akadémia alapítások. És például Federico Zuccari, aki maga is ugye a Római Akadémia Diszámunkának volt egy ideig az elnöke, őtől az Urbinói herceg 1593-ban rendelt egy képet, és a követét arra biztatja, hogyha próbálja már kipuhatolni, hogy egyrészt mikor lesz kész az a kép, másrészt pedig az, hogy mennyibe fog kerülni. És akkor a követ azt írja neki, hogy árról hallani sem akar, mert azt mondja, az önmegbízásából, tehát egy barátnak készíti a művet, ami olyan, mintha magának csinálná. Épp ezért az ön legcsekélyebb, lekötelező ajándékát is mindenkor a legmagasabb árnak fogja tekinteni. Ezerszer tapasztaltam azonban, fűzi hozzá a követ, hogy az ilyesfajta lekötelezések a legmagasabb áraknál is költségesebbek. Mindent megtettem, hogy kiszedjek belőle egy árat, de ez ideig sikertelenül. Tehát egy nagyon érdekes játéknak a része lesz ez, és mindenképpen biztosítja azt a fajta különleges státuszt a művésznek, ami jelzi azt, hogy kívül áll mindazokon a kötöttségeken, vagy legalábbis szeretne kívül állni, amelyek másokra nézve érvényesek. Ugyanakkor ez távolról sem egy zökkenőmentes viszony, hiszen a céhek is megpróbálnak a sarkukra állni, és kontárok elleni törvény az végső soron szabályozás arról szól, hogy aki a céhnek nem tagja, az adott helyi céhnek nem tagja, az kontárnak minősül, tehát az ő területükön nem dolgozhat, és például akkor, amikor ugye Prágában és Karsteinben Teoderiket alkalmazza a császár, akkor a prágai cég az teljesen felháborodik és tiltakozik, és követeli azt, hogy vagy fizessen adót, mint az összes többi cégbe tartozó mester, vagy pedig Prága városában és a Prágához tartozó vidéken megbízást ne kaphasson. Amikor az udvari kultúrában kialakul még egy nagyon érdekes sajátosság, nem csak az a gondolat, hogy a művész úgy saját magának, a saját kedvére alkot, hanem magára a művészeti tevékenységre is áttevődik számos olyan minőség, amely sokkal inkább az udvari kultúrának, az udvari ember viselkedésének a sajátja, mint jellegzetesen a művészeti tevékenységnek korábban elképzelt minősége. Tehát ha régebben úgy gondolták, és azt tartották igazán fontosnak, hogy egy mű az igazi mesterségbeli tudásról tanúskodó, szolid munka, és az értéke nagy mértékben függ attól, hogy mennyi munkát kellett ráfordítani. Tehát, hogy milyen aprólékos, gondos munka, milyen hány napot kellett rajta dolgozni. Ez az udvari kultúrában megfordul. Egy olyan kultúrában, ahol a könnyedség, a szabadidő, a fogyasztás az, ami az értékek rend középpontjában áll, és nem a munka, ott a munkatevékenység mind olyan igazából elhallgatandó, és a könnyedség, a gyorsaság, az improvizáció, a sprezzatura, ez a nagyon gyors odavetése a vonásoknak, az ihletett pillanatnak a rögzítése, ez válik igazán megbecsülés tárgyává, tehát, hogy minél gyorsabban, minél látványosabb eredményt elérni, egészen új ízlés normák alakulnak ki a művészeti alkotásokkal kapcsolatban, és ez megint csak azt jelzi, hogy minden módon erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a művészeti tevékenységtől a kézműves, fizikai, kétkezi munkának a gondolatát is távol tartsák. Nagy megbecsülésben örvendenek a művészek, de ez mindig csak időleges, ez mindig csak éppen élvezhető, abban az értem, hogy addig, amíg a fejedelem él, amíg akár le nem taszítják a trónjáról, akár meg nem hal, nem lehet tudni, hogy az utódja vagy a rokonsága ugyanezt a viszonyt képes vagy kívánja fenntartani, és akkor hát tulajdonképpen előre lehetne kezdeni a teljes fölkapaszkodási folyamatot. Tehát nagyon fontossá válik az, hogy ezt az új pozíciót, amit a művészek maguknak kivívnak, ezt valahogyan rögzítsék is, és a rögzítésnek a módja voltak éppen kéznél van, ez pedig az udvari humanistáknál van. Tehát ugye az udvar, minden udvar, minden fejedelem tart egy humanistát, aki részben krónikát ír, részben a különösen igényes leveleinek a megfogalmazásában segít, a családja történetét, a valóságosat, vagy nem, vagy kevésbé valóságosat megírja, dicsőítő költeményekkel áll elő, és így tovább. És a humanista az a nagyon érdekes korai értelmiségi csoport, amelynek tagjai kifejezetten és kizárólag a szellemi tevékenységből élnek, amely meghatározott pozícióhoz kapcsolódva lehet ezt a szellemi tevékenységet művelni. Nem véletlen az, hogy ennek a tevékenységnek, tehát a humanisták tevékenységének az önreflexiója egyrészt, másrészt a minden tekintetben való értékének és kiválóságának a hangsúlyozása olyan nagyon nagy szerepet és olyan játszik, és olyan jelentős tért foglal el maguknak, a humanistáknak a műveiben. Tehát tulajdonképpen oklevélíró humanisták vannak az udvarokban, de nagyon fontos számukra az, hogy valamilyen módon különlegesként, kiváltságosként tüntessék fel a saját tevékenységüket. Tehát meg, amit vel játszanak, az voltak éppen a tudománynak, illetve a filozófiának, tehát a szabad művészeteknek, az attribútumainak az átvitele a humanista tevékenységre. És a következő lépés az lesz, hogy miután sikerül a humanisták tevékenységét éppen Petrarca környéken és Petrarca nyomán egyértelműen elfogadtatni, akkor azokat az alapvetően a szellemi tevékenységhez, a szellemi munkához kapcsolódó attribútumokat, amelyeket sikerült a humanistáknál azonosítani, megpróbálják minél világosabban, egyértelműen átvinni a képzőművészetekre is. Tehát, hogy voltak éppen a képzőművészeteket újraértelmezni, mint szellemi jellegű tevékenységet. Ezt a próbálkozást aztán rendszerezik maguk a művészek is az elméleti írásaikban, mint egy példát is megfogalmazva a városuk számára, hogy hát így kell értelmezni a művésznek a foglalkozását, és így kell a művészeket megbecsülni, akár Ghibertinek a kommentárjai, akár Albertinek, Leon Battista Albertinek a festészetről szóló traktátusa, vagy Cennino Cenninek a traktátusa, és aztán még később, amikor már a dolog elég nyilvánvaló, Benvenuto Cellininek az önéletrajza mind arról szól, hogy ezt a fajta kiváltságos státuszt hogyan kell a városoknak is elismerni. Na most a városok számára ebben az értelemben művészek mobilizálható tőkét jelentenek, hiszen az akadémiák létrejött előtt csak a céhekben folyt művészképzés. És ezért aztán nem egyszerűen csak megfizetik a művész munkáját, hanem mindenféle városi hivatalokat ajánlanak fel nekik, vagy udvari típusú kiváltságokat találnak ki a városok is, hogy megtarthassák a művészeiket. Viszont akkor nagyon fontos lesz az, hogy a városi művészképzés is olyan legyen, hogy lépést tudjon tartani az udvari ízléssel, tehát az udvarokban kialakult ízléssel, és ezért van az, hogy az első igazán nemzetközi stílus, ez a bizonyos híres internacionális gótika, ami kialakul az 1400 körüli évekre Európában, az valóban egy igazi nemzetközi stílus, amely nemzetközi stílus úgy szerveződik, hogy a városoknak is érdekükben áll annak az udvari jellegű művészetnek az elsajátítása és fejlesztése, amelynek a gyakorlása következtében a művészeiket különösen jól tudják értékesíteni a különböző udvarokban. Most az udvari kultúrában, tehát alapvető minőségek alakulnak ki, és ezt aztán még csak megerősíti, megtámogatja másik oldalról az akadémiáknak a létrehozása a 16. századtól kezdődően, amely akadémiáknak ugye két nyilvánvaló funkciója az egyrészt a képzésnek a biztosítása, ebben az értelemben az utánpótlásnak, a szakmai utánpótlásnak a megteremtése. Másrészt pedig mindenről szó volt, magának a művészetnek, az elméletének a módszeres gyakorlása, továbbfejlesztése és reflexiója, amely művészet elméletnek a legjelentősebb funkciója végső soron az, hogy a művészetnek a kiváltságos szellemi státuszát hangsúlyozza. A szociológiai értelemben az akadémia egy nagyon sajátos intézménytípust jelöl. Ja, azt lehet mondani, hogy mint intézmény, az akadémia az a vélekedések, elképzelések, a szokások és formális eljárásoknak egy tartós hálózata, mely egy elismert központi célt szolgál, és egy többé-kevésbé kidolgozott társadalmi szerveződést alkot. És ahhoz, hogy a célt elérje, tehát az, hogy biztosítsa a művészképzést és a művészet rangját, ehhez biztosítani kell az utánpótlást, tehát a tagok toborzását, megvalósítani a képzést, folytonosan tanítani kell, és létre kell hozni az értékelésnek és az elismerés fokozatainak az egymás utánját biztosítani kell azt, hogy magának a szakmának rendszeres gazdasági anyagi támogatása legyen, és egyben ki kell alakítani a fegyelmezésnek, a büntetésnek egy sajátos rendszerét, és szabályozott kommunikációt az egész társadalmi környezettel. Ez egy rettenetesen bonyolult folyamat, tehát amelyben az akadémia kialakítja a maga működését, és ebben a működésben illeszkednek bele a szerepek, azok a társadalmi szerepek, amelyeket a festők és szobrászok el kell, hogy lássanak. És mindez meg kell nyerni az úgynevezett közönségnek a támogatását is. Na most a közönség fogalma igazából a képzőművészettel kapcsolatban, meg általában a művészettel kapcsolatban, az csak a 18. században jött létre, és igen érdekes végigtekinteni azt a folyamatot, hogy milyen módon és hogyan jött létre az, amit mi magától értetődően tartunk. Ugye művészetről beszélünk, de van a művészet, meg van a közönsége is. Ez a folyamat sok lépcsős, és legjobban éppen a 17. századi Franciaországban figyelhető meg, abban a francia kultúrában, amelyben különösen nagy jelentőségre tesz szert a művészeti tevékenységnek a királyi felügyelete, ellenőrzése és természetesen támogatása is, éppen az akadémia közvetítésével. Most az akadémia a breveterek, tehát a királyi kiváltságot kapott festők, szobrászok, építészek az akadémikusok, és ővelük szemben áll a párizsi céheknek a világa, amely párizsi cégek szintén nem hagyják magukat, és versenyre kelnek az akadémiával. Tehát ha az akadémia megpróbálja kisajátítani a művészképzést, akkor egy nagyon egyszerű, mit fog csinálni a párizsi művészcégeknek, összefognak és létrehozzák a Szent Lukács Akadémiát. Ugye Szent Lukács a festőknek a védőszentje, a párizsi Szent Lukács Akadémiát a céhek felügyelete alatt, amely Szent Lukács Akadémia szintén képzéssel, tehát művészképzéssel foglalkozik. A céheknek vannak bizonyos kiváltságai, amelyeket minden kritikus politikai pillanatban igyekeznek érvényesíteni és gyakorlatilag megzsarolni. A király ugye pontosan ilyen történik a front után, amikor a királynak ugyancsak szüksége van a városokra és a városi polgároknak a támogatására, úgyhogy a cég még el is éri egy időre az akadémiának, mármint a francia királyi akadémiának a megszüntetését. Ez ugye nem tart sokáig, de egy jó egy évtizedig, de vannak bizonyos kiváltságok, amelyekből a cég nem enged. Egyrészt az akadémikus festő a 17. században nem foglalkozhat műkereskedelemmel. A saját képeit ugyan eladhatja, de műkereskedelemmel nem foglalkozhat, tehát nem lehet boltja például, amelyben mondjuk kiállítaná, vagy elkilógatná maga képét, a vevők érdeklődését felkeltendő, tehát igazából az akadémikus számára egyszer mondják azt, hogy méltatlan a kereskedelmi tevékenység, ugyanakkor tilos is. Vagyis azt lehet mondani, hogy a legmegbecsültebb festőknek a művei, azok igazából nem is láthatók. Nem is láthatók, azok a műtermekben vannak, és majd a megrendelőknek a palotáiba, vagy templomokba kerülnek. Ugyanakkor a király számára is fontos lesz a nyilvános reprezentációja a saját bőkezű fejedelem, igazán a napkirályhoz méltó művészet pártolásának, és ezért előírja azt, hogy rendezzen az akadémia a tagjainak a műveiből egy kiállítást, vagyis, hogy a Louvre-nak a Salon Carré-ban, tehát a négyszögletes termében állítsák ki az akadémikusok a maguk műveit, szobrait, képeit, és akkor ez meg lesz nyitva Párizs népének, és mindenki láthatja, hogy milyen nagyszerű művészetet támogat. Voltak éppen a király, és ebben az a rettenet, ugye innen van a szalon, a párizsi, a híres párizsi szalonoknak a neve, az elnevezés onnan származik, hogy a Louvre-nak a szalonkárhelye van. Voltak ezek a kiállítások, és rettenetesen érdekes maga az egész folyamat, ahol azt jelenti, hogy körülbelül olyan nyilvánosságot kapnak a sírtán az akadémikus festők, mint amilyen a céhes festők élveztek idáig, amely céhes festő a nagyobb vallási ünnepeken, természetesen a kerítésekre, meg az utcákra, tehát alommenetek elvonultak volt, állították ki, akasztották ki rendszerint, és árulták a képeiket. Most egy hasonló nyilvánosság jut az akadémikus festőknek is osztályrészéül, és azt gondolná az ember, hogy ettől igazán boldogok. És cseppet sem boldogok, nagyon komoly konfliktusok támadnak, több okból is. Azáltal, hogy maga a festészeti alkotás, vagy mondjuk a művészeti tevékenység, mint olyan, tehát nem egy-egy konkrét mű, hanem a művészeti tevékenység, mint olyan, egészében a királyi reprezentációnak az egyik megnyilvánulási formája lesz, nyilvánvalóan következik az a reakció, hogy a királyi hatalomgyakorlásnak egy közvetett kritikájának, tehát közvetett óvatos kritikájának egy kitüntetett formája lehet a művészetről való reflexió, mint egy a király által támogatott tevékenységnek a bírálatában, vagy egyáltalán az arról való gondolkodásban egy teljesen új ötlet fogalmazódik meg, mégpedig az, hogy a királynak a tevékenysége, a hatalomgyakorlása, a politikája, az valamilyen módon a közönségre tartozik, és a közönség erről véleményt alkothat. Tehát érdekes módon az a tény, hogy amikor megnyílnak ezek a szalonok, mindenféle népség beáramlik a Louvre-ba, és ottan végignézi a műveket, és erről véleményt mond, sőt, vannak egyes firkászok, akik mindenféle pamfletteket írnak, és a kétségbe vonják az akadémikus művészeknek a műveinek az értékét és a rangját. Ez olyan mértékben felháborítja a művészeket, hogy hát van olyan év, amikor egyszerűen megtagadják, már 1540-es évben megtagadják, például Boucher azt, hogy beadjon képet a szalonra, és vannak ilyen nagyon érdekes próbálkozások is, valahogy azt magyarázni, hogy hát egy kép, egy szobor az nem olyan, mint egy könyv. Egy könyv ugye az mindenki számára hozzáférhető, de egy kép vagy egy szobor az nem tartozik ugyanúgy a közönséghez, mint egy könyv, mondja Coppel, aki ebben az időben az akadémiának a titkára. És a legkülönbözőbb eredetű politikai, társadalmi feszültségek, és elsősorban a polgárságnak, a gazdag polgárságnak a politika ellenőrzéséből, nem szólva a gyakorlásából való kizáratásának a ténye és az e felett elinduló morgolódás vezet ahhoz, hogy a szalonban kiállított képekkel kapcsolatban megindul és hatalmasra duzzan egy nagyon sajátos kritikai irodalom. Egy olyan kritikai irodalom, amely sorra veszi ezeket a műveket és véleményt alkot róluk méghozzá úgy, hogy a közönség szószólójaként lép fel. Tehát ez a kritikai irodalom azt vallja magáról, hogy a közönség igényeit, nézetét képviseli, és mintegy megismerteti a művészeket azzal, hogy voltak éppen mi az, amit a közönség a művészektől elvár. Ez voltak éppen, amikor elindul ez az irodalom a 18. században, lesz azután a műkritikának az egyik kiinduló pontja, és ez a műkritika, ez egészen más módon közelít a műalkotásokhoz, mint ami korábban ismert volt. Ja, korábban a kiviszonyult a műalkotásokhoz, tehát nyilvánvalóan a művész maga, meg a megrendelő, és voltak a műértők. Tehát akkor, amikor megindul a műalkotásoknak a gyűjtése, majd kereskedelme nagyjából egyre intenzívebben a 15. századtól kezdődően, akkor egy nagyon lényeges változás következik be. Éppen azáltal, hogy a műgyűjtő, meg a műkereskedő a legkülönbözőbb vidékekről származó, különböző korokból származó műalkotásokat egy térbe hozza össze, megindul a tulajdonképpen a műveknek az egymással való versenyeztetése, egymással való szembesítése, és ebben a versenyeztetésben, szembesítésben a művészetnek olyannak a fogalmának a kidolgozása, tehát a közös vonásoknak, a közös minőségeknek részben megpróbálják rendezni ugye, ezeket a gyűjteményeket, például iskolák szerint, tehát hogy nemzeti iskolák szerint, területek szerint, részben témák szerint, de akármilyen rendezés is jön létre, minden rendezésnek az eredménye az, hogy egészen új típusú összefüggéseket kezdenek el felfedezni az egyes műalkotások között, tehát hogy mindinkább kiemelődnek az eredeti összefüggésekből, amelyekben létrejöttek, és egyre inkább mind művészeti alkotások válnak a vizsgálódás tárgyává, és akkor egészen új szempontokat kell kialakítani arra, hogy mi, amelyek szerint összehasonlíthatók és egymással versenyeztethetők lesznek. Ez a műértői szemléletmód alapvetően a műélvezet szolgálatában próbálta kidolgozni azokat a fogalmakat, azokat a kategóriákat, amelyek segítik az ízlésnek a kiművelését, a minőségérzéknek a fokozását és a művészeti alkotásokról való beszédnek a nyelvét. Ez a műértői nyelv, ez elég fokozatosan a 18. század folyamán aztán átmegy abba, amit ugye a művészettörténet írás kezdeteinek nevezünk. Ezzel szemben a műkritika nyelve, noha néha kölcsönöz ebből a műértő nyelvből, alapvetően a politika, vagy legalábbis a nyilvános diskurzus nyelvét mozgósítja akkor, amikor művészeti alkotásokról ír, és ez a fajta idegennek tűnő megközelítésmód annyira felháborítja az akadémikusokat, hogy például elérik azt, hogy előzetesen be kell mutatni a cenzúrának azokat a kritikai pamfleteket, amelyeket meg akarnak jelentetni a szalonról, majd ahogy, mint ez köztudott, hogy a 18. századi Franciaországban a cenzúrát megkerülő irodalomnak micsoda virágzása ment végbe, eljutnak egy olyan pontig, ahol például magának az akadémiának a titkára, az már említett Kolbel azt tartja a leggyümölcsözőbb stratégiának, hogy ő maga álnéven is névtelenül ellenpamfleteket ír, amelyek szintén szükségszerűen meg kell, hogy kerüljék így módon a cenzúrának a szűrőjét. A lényeg végül is az, hogy az akadémia és a kiállítások körül létrejön egy egészen újfajta viszony a művészethez, ahol kialakul az a gondolat, hogy a minden érdeklődőre tartozik a művészet, hogy a műalkotásoknak mondaniok kell valamit számukra, nyújtani kell számukra valamit, és amennyiben hát ez a viszony nem jön létre, akkor segítségre, támogatásra, felvilágosításra szorulnak, és minél jelentősebb a közönségnek a visszhangja, szerepe a művek megítélésében, annál fontosabbá válik a közönség megnyerése, mint egy sajátos művészi stratégia, tehát a meglepő, hirtelen, látványos aktusoknak az elszaporodása, mint amilyen volt mondjuk Davinak akár a Brutus, akár a Horáciuszok esküje című műve, ahol voltak éppen először a közönséget tudta maga mellé állítani, és a közönségnek a megnyerése volt, ami lehetővé tette számára aztán az, hogy ugye akadémiai elismerésben és végül is a római ösztöndíjban részesüljön. hogy az akadémia abban a pillanatban, hogy megszerveződik, rögzül, mint egy sajátos intézmény, előbb-utóbb lehetővé teszi azt, hogy az akadémiából, mint szervezetből kiszorulók, vagy abban a maguk karrierjét biztosítva nem látók, ne a bal sorsot, ne a pályatársak érettségét hibáztassák már, amiatt, hogy nem igazán érvényesülnek, hanem magát az intézményt támadják, mint ami az igazi művészeti értéknek az útjába áll. Tehát kialakul az akadémiával szemben a kifejten az akadémia ellenes ellenzéki újítónak a mítosza, aki mint egy megújítja, forradalmasítja a művészetet, és az mindig azon bukik el, hogy a megcsontosodott intézményrendszer számára ezt nem igazán teszi lehetővé. Ez a mítosz, ez úgy kialakul már jóval az akadémiáknak a felbomlása előtt, de igazán a gyümölcseit valahol a 19. század második felében hozza meg, elsősorban abban a folyamatban, ahogyan az impresszionistáknak éppen az akadémiai rendszerrel szemben egy tökéletesen új szervezeti struktúrát sikerül megvalósítaniuk, létrehozniuk egy olyan szervezeti struktúrát, amely átveszi és más szervezetekre osztja le a hagyományosan az akadémia által ellátott képzési, elismerési és jutalmazási, javadalmazási rendszert. Tehát akkor, amikor az akadémia monopóliumát felváltja egy ilyen sajátos hármas, ami részben a képzésbiztosító akadémia, részben a művészeti elismerés biztosító kritikus és a galériának a szentháromságban alapul, de akkor ezekre még majd vissza fogok térni. Még egy kicsit szeretnék beszélni a 18. századról. Egyrészt arra vonatkozóan, hogy mit jelentett ez a műkritika, mindegy sajátosan kialakuló új irodalmi forma, másrészt pedig mi volt a viszonya ennek a műkritikának ahhoz a más jellegű irodalomhoz, amit az esztétikának, mint disziplinának, a filozófiai disziplinának a kialakulásának nevezhetünk ugyanebben az időszakban. És utána gondolom, hogy térünk rá már a konkrétan szociológiai jellegű jellegzésre.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet szociológia. Harmadik előadás. A művész szerepének változása. A felvétel 2004 tavaszi fél évben készült.